Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 304. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Habár nem érdemes homogenizálni semmilyen közösséget, hát még egy egész országot, vagy ha úgy tetszik egy nemzetet, mi magyarok gyakran kapjuk meg, hogy örökhöz kötöttek vagyunk. Az előző adásban Örkény Antal szociológus is említett egy olyan felmérést, amely szerint még a rokonainkat sem látogatjuk túl gyakran, ha távolinak ítéljük őket, és inkább ragaszkodunk ahhoz, hogy a szűk családunkkal töltsünk időt. Ennek mentén az a 2023-as kutatási eredmény sem meglepő, amely a mobilitási hajlandóságunk hiányát bizonyította. A számok szerint munkahelyváltás miatt csak akkor költöznénk el, ha az új feladatunk egy külföldi országba szólítana. Szintén Örkény Antal mutatott rá, hogy a lakótelepek kialakításának első évtizedeiben a lakásválság miatt mindenki boldogan költözött be egy panelba, ha hozzájutott. Azonban, tette hozzá, néhány év alatt a legtöbben tovább léptek, ahogy ma is sok panellakásban lakónál felismerhető ez az igény. Olyan házba szeretne költözni, amelyik kerttel is rendelkezik, de legalábbis mindenképpen nagyobb. Az országot pedig jellemzően akkor hagyják el, főleg a fiatalabbak, ha itthon megélhetési problémájuk van, amelyet külföldön egy jobban fizetett, esetleg jobban megbecsült állással orvosolhatnak. És itt jön az újabb probléma, az a fránya idegen nyelv. Az Eurostat önbevallásra alapuló felmérése szerint 2022-ben a 25 és 64 év közötti magyarok több mint fele, 51,3%-a nem beszélt semmilyen idegen nyelven. És ezzel csupán Bulgáriát tudtuk megelőzni. Azt is csak egy hajszállal. Persze érzékelhető a javulás, hiszen 2007-ben a csak magyarul beszélők a lakosság 74,8%-át tették ki, 2016-ban már csupán 57,6% volt ez az arány, és ahogy már kiderült, 6 évvel később újabb 6%-kal csökkent az idegen nyelvet nem beszélők aránya. Ez azonban még mindig nem túl acélos eredmény, főleg ha hozzávesszük, hogy ezzel párhuzamosan más országok is fejlődnek, csak éppen sokkal gyorsabban, mint mi. És ezzel visszakanyarodunk mai első kijelentésünkhöz, amely az általánosítás hibájától óvott, illetve asszociációs láncunk előző személyhez, amely tömören a panellét volt. A fenti adatok alapján jogos a kérdés, hogy mennyire tudjuk vagy akarjuk a mindenkori itt meghatározást tranzitként kezelni. A valóban sokféle válaszból most egy, a múlt század elejét is idéző világfiságra hozunk egy példát, mindezt a nemzetközi színművészeten keresztül, amelynek alapja épp úgy a soknyelvű működés, mint a nyelvek felettiség. Az előbbi kérdéseket megválaszoló kiinduló pontunk egy néhány hete rendezett filmfesztivál, a témánk szempontjából véletlenül a Közép-Európa címet viselő olasz alkotás, valamint a benne szereplő magyar anyanyelvű színész.
Első megálló.
Molnár Levente színművész van itt velem, szia!
Szia!
És Torinóban értelek utol, ahol szerintem nem a téli nyaralásodat végzed éppen, sőt, álnaív kérdés, mert hogy tudom, hogy nem, hogy mit csinálsz ott?
Hát figyelj, nem egy rossz hely téli nyaralásra, különben gyönyörű a vidék, meg a város fekvése, meg azok a gyönyörű hegyek, ami körbevezik, de most tényleg jól tudod, nem ennek az esete áll fent. Van ez a Torinói Nemzetközi Filmfesztivál, és annak is a 42. kiadása, és van egy film, amiben játszom, ami benne van ennek a Nemzetközi Filmfesztiválnak a versenyprogramjában. A film címe Európa Centrale, a rendezője pedig egy olasz úriember, úgy hívják őt, hogy Gianluca Minucci.
Ez a bizonyos, hát ugye Europe Central, vagy ahogy te sokkal szebben ejtetted olaszul, hogy is mondtad?
Európa Centrale.
Ugye? Sokkal jobban hangzik. Hogyan talált meg a produkció, vagy te őket? Tehát hogyan kezdődött az együttműködés?
Tudod, hogy hogy hangzik legjobban különben, és ez látszik majd a filmben is, amikor remélem, hogy lehetőség lesz együtt is megnézni. Közép-Európa egyelőtt pillanatban úgy van még a filmnek az elején is, amikor megy, hogy így egyszerűen megjelenik majd egy írás, itt van némi dokumentumok lapozgatása, és akkor megjelenik szépen magyarul kiírva, hogy Közép-Európa. Válaszolva a kérdésedre, hogy talált meg? A rendező talált meg engem, és becsületére váljék, mert annak az esete áll fent, amit általában most a manapság nem nagyon hiszünk, vagy hogy mondjam, nagyon ritkán történik, vagy legalábbis már kellett azzal a rendezővel dolgozni azért, hogy aztán egy ilyen hozzáállása legyen, mint ahogy ennek az úriembernek, Jean-Lucának volt irányomban, mert hajtóvadászatot indított azért, hogy értem, ez most bármilyen furcsán is hangzik, de nagyon szeretett volna többek között, gondolom, velem is dolgozni. Aztán megismerve az embert, megértettem, hogy miért. Egy végtelenül nagy kultúrával rendelkező, intelligenciával rendelkező ember, és nem csak van ez az érzelmi intelligencia kifejezés, és újabban, ami egy kicsit túl van használva, ez nála nagyon-nagyon fejlett. És annyira igen, hogy még akár ragályosnak is nevezhető, az ember a lelkét a bőrén viseli. És ezt a mai világban ezt nagyon nehezen tudjuk elhinni, hogy még mindig létezik ilyen. Úgyhogy köszönöm szépen ezúton is neki, és volt egy nagyon érdekes és intenzív élményem. Olyan nyelveken kellett beszéljek, amin általában nem.
Neki mi volt egyébként, azt tudod, a referencia? Tehát azt mondta, hogy láttalak téged valamiben, és azt mondtam, hogy te kell lesz.
Jogos a kérdésed, pont ugyanezt kérdeztem én is tőle. És a válasza pedig így az volt, hogy így körülbelül, amit csináltam, azt mindent látod. Nagyon nagy hatása volt rám, mert miért kellene egy olasz rendező mindent lásson, de így valamit elmesélt, abból így se perc alatt rájöttem, hogy tényleg nem blösszöl.
Utaltál rá, hogy mindenféle nyelveken kellett itt neked beszélni, de azért neked van stabilan minimum 3 nyelv, de aztán javíts ki, tehát a magyar, román, angol, amin álmodból felébresztve is játszol. Ezzel az olaszsal, franciával, vagy akár más nyelvekkel hogy állsz, hogyha egyébként nem csak arról van szó, hogy meg kell értetned magad a reptéren, hanem konkrétan egy karaktert fel kell építeni, és még a kamera is forog.
Köszi szépen, hogy ezt a különbséget ezt így nagyon, nagyon feltetted, mert hogy tényleg ez nem az van, hogy a reptéren vagy bárhol kasszagépnél viccelődünk, humorizálunk, és akkor valami vélt vagy valós idegen nyelvet megpróbálunk bár hangzásában visszaadni. Mert abban tényleg az van, hogy ha épp a hangulat azt kívánja, azt akkor akár japánul is. De itt ez volt nekem is magamhoz is a kérdés, hogy okay, rendben van, csak miután elolvastam a forgatókönyvet, és már maga, tudod, a betűk a papíron, a szavak, a mondatok és a gondolatok, amik oda le voltak írva, azok nem éppen a, hogy mondjam, a mindennapi, tehát egy ilyen magasan intellektuális szövegek, ideológiák ütköztetése történik, és mindezt természetesen az ehhez illő nyelvi fordulatokkal. Úgyhogy nagyon-nagyon gondolkoztam azon, és én megkérdeztem tőle, akár én is ismerek pár végtelenül tehetséges, jó olasz színészt, és mondta neki, hogy de hát miért nem nézel körül te az Isten szerelmére a saját házatáján, és válasz ki magadnak, kérlek, mert tuti van olyan, aki ezt így, és jobban, könnyebben, egyszerűbben meg tudja csinálni. Itt jött megint az ő ragaszkodása hozzám, amit ismételten köszönök, és utána pedig jött egy kutya kemény munka, hogy megmondjam őszintén, egy ilyen holdkóros-szerű fülhallgatót a fejre, és orva-szájba hallgatni ezeket a szöveget. Lényegében segítségemre volt egy hangfelvétel, és a zenei hallásom. A következő akadály ezen a pályán az volt, hogy jó, az ember akkor ugye, mert utána nézel egy kicsit, hogy na, miről is van szó, mit is beszélsz olyan, amikor beszélsz nyelven, amit nem lényegében birtokolsz, és az adott pályán a nehezített akadály az ugye, ami a legnagyobb öröm is, az, hogy ez nagyon ritkán ez a szakma történik egy magányos verzióban, ugye, hanem az van, hogy interakció van kollégákkal. Na most itt azt szeretném mondani, hogy olyan olasz színészekkel adatott meg nekem dolgozni, hogy így, ugye most egy kicsit előreugrok, egy ilyen klausztrofobikus vonatutazás az egész lényegében, Egy bizonyos történelmi periódusban, ott a 40-es, 30-es évek végén, 40-es évek elején, és az ideológiák összeütköztetése az lényegében a fasizmus és a sztalinizmus, kommunizmus ütköztetése megy, és erről mennek beszélgetések, ugye. A műfaj a Kammerspielként van meghatározva, vagy eddig leírva valahogy. Na most az, megint csak mondom, hogy ennek pedig a nyelvezete az egy végtelenül intellektuális zónába tartozó nyelvezet, és szembeülni a kollégával, megint csak mondom, Paolo Pierobon például, csak hogy említsem az egyik kollégát, aki így, hát a szakma a kis ujjában van, és élvezett csak szembeülni az emberrel. Na most azt az embert, aki ugyanazokat az eszközöket használja, mint te, ugye, ezzel tisztában vagyunk. És akkor ezt az embert hozd abba a helyzetbe, hogy meg se forduljon a fejében az, hogy akivel beszélget éppen, hát az nem feltétlenül egy olasz anyanyelvű úriember, és saját hangom van használva a filmben. Az élmény az körülbelül olyan volt, ezt így tudnám magamnak leírni, mint hogyha az agykérgemre kívülről ilyen kis alumínium szegekkel oda kopácsoltam volna valami posztit, sárga kicsi lapocskákat, és vérzett az agyam konkrétan. Mert amikor az a feladat, hogy tarts össze egy, hogy mondjam, 3 perces, 2,5 oldal monológot mondjuk olaszul, és nem csak az, hogy így ledarált, tudod, hogy told ki, és akkor vége, hanem hogy ez a mesterség is olyan, tudod, hogy reakció, ellenreakció, interakció, meg ilyen egyéb apróságok, amikor nem csak az van, hogy letolunk két különböző monológot, ezek általában párbeszédek, és arra kéne kellene, vagy jobb esetben azt is tesszük, hogy reagálunk arra a behatásra, ami ér minket. Ez lényegében a színészmesterség. Na most egy végtelenül tehetséges kollégával, mint például ő, szembeülni és megbeszélni bizonyos dolgokat olaszul, hát nem tudom szebben, képletesebben leírni, mint azt, hogy úgy utólag is az az érzésem, hogy így ilyen kis vércsermelyek folytak az agyamon le kívülről. Hogy feloldjam a dolgot, azért a visszajelzés is igazolta azt már ott rögtön helyben a forgatáson. Arra kértem meg a rendezőt, ugye, hogy ne küldjünk előre, tehát hogy ne legyenek menekülők, hogy jaj, akkor, hogyha véletlenül nem sikerül elmondani, vagy úgy összehozni, vagy valamit, tehát hogy se a stáb, se a senki nem tudta azt, hogy mennyire megy az olasz. Szóval annyit tudtak, hogy van itt egy félig magyar, vagy talán egészen az mókus, aki itt most nekünk olaszul fog csiripelni, és az egyedüli üzenete az volt mindenkihez, hogy minden rendben van, minden rendben van. És akkor, amikor lejárt az első nagyobb falat jelenet, na ott hál' Isten, mindig jó leső érzés, hogyha, és az olaszok egy kicsit nyitottabbak a nyilvános vélemény nyilvánítása, vagy nem tudom mi, de amikor úgy a stáb részéről megérkezett egy ilyen kisebb üdvrivalgás, a nehezebb jelenet után, egyike után, hát akkor, hogy mondjam, nekem már egyéb dolgom nem maradt, mint amikor annak a napnak végén, amikor úgymond azt mondtuk, hogy jó, kész, ez akkor megvan, hogy háromszor is megkérdezzek mindenkit, hogy tehát ez megvolt, ugye? Rendezőnek oké, hangnak oké, kamerának oké, igen. És utána azt mondtam Gianlucának, miután mindenki, és háromszor megkérdeztem ezt, hogy oké van, jó. Na akkor most itt ezennel hivatalosan kijelentem, hogyha bárki most azt fogja mondani, hogy vegyük újra, én, mivel megkaptam a tripla okét, én instant, ebben a pillanatban elfelejtettem ezt az egészet, mert szabadítanom kell a rammokat az agyamban. Nem bírom tovább vinni ezeket a cetliket.
Ki kell húznod azt a szöget a fejedből, hogy legalább egy seb elkezdjen gyógyulni.
Kicsi, apró cipész szegek voltak ezek. Izgalmas volt különben. Tehát semmi abból, amit mondtam, nem panaszkodás.
Hogy segítendő a hallgatókat, tehát mondjuk egy olyan kaliberű színésszel ül szembe, a, mondjuk, aki nem amerikai, hanem angol viszonylatban egy Ralph Fiennes, tehát szerintem nagyjából jól lőttem be az arányokat.
Ezt jól mérted be.
Tehát, hogy azért úgy vannak vele az emberek, hogy még hogyha anyanyelvi szinten beszélik is az adott színésznek a nyelvét, hogy utólag nagyon sokan azt szokták mondani, hogy milyen inspiráló az, hogyha ugye tehetséges kollégával dolgozik, hát de másfelől mégiscsak az van, hogy te a szövegre koncentrálsz, és megpróbálsz nem arra gondolni, hogy azért Ralph Fiennes előtt leégni sokkal rosszabb, mint a boltos előtt. De lehet, hogy nem.
Tudod, hogy mi van? Egy kis harcom volt saját magammal. Az, hogy ne a szövegre koncentráljak.
Aha.
Mert hogyha a szövegre koncentrál, és ez nem csak, ez körülbelül minden projekttel kapcsolódnak. Elment a fenébe az egész, hogyha bárki a szövegre koncentrál, uh-huh. akkor nem éri meg csinálni. Tehát, hogy nem, itt nem felolvasó estről van szó, vagy nem versmondásról van szó, amikor pontvesző, szünet, légzés, meg megint szünet. Nem, egyáltalán. Mert hogyha az van, akkor az van, akkor azzal nincs semmi baj, de ahhoz nem kell partner. És itt nagyon jól mondod, minden tiszteletlenség nélkül, nekem az eddigi tapasztalatom, bárkivel volt szerencsém szembeülni. Ott, amikor szembeülsz vele, az emberre, ott az ilyen meghatódásoknak én nem látom az értelmét. Egye fene alapon, és nem akarok nagyképű lenni. Mert megint csak, hogyha azzal foglalkozom, hogy kivel ülök szembe, elment a fenébe az egész. És ha én meghatódok, akkor nem csak magamnak rontom el a dolgot, hanem azzal is, annak is, aki velem szemben, plusz még sok csilliónyi embernek, aki azon dolgozott, hogy mi ott ülhessünk.
Te is kihangsúlyoztad, hogy nem csak úgy magadnak mondod a szöveget, hogy ugye az ember, hogyha egy olyan nyelven teszi ezt, ami a sajátja, akkor tudja, hogyha el is ment másfelé az irány, de kézben lehet tartani, akkor ott a lehetőség, és egy ilyen esetben gondolom, neked nem volt ez a lehetőség.
Ez olyan, mint bármi, ami kötött pályás. Tudod, hogy nem lehet felvonó székkel szlalomozni. Tehát, hogy kötött pályán, kötött pályásként kell viselkedni, és nagyon jól mondod, hogy azok a kicsi életmentő menekülők, azokra nincs lehetőséged verbálisan. Ami ellenben mennyire csodálatos. Mert hogy ilyen keretek között megtalálni a szabadságot, az még csak egy fokkal nagyobb kihívás, és hogyha véletlenül van pár pillanat, amikor sikerült megtalálnom, azoknak a pillanatoknak nagyon örülök. És persze, ezeket csak segítséggel lehet megtalálni.
Olyanra emlékszel egyébként, amikor pont egy ilyen sztoriban azt realizáltad, hogy igen, hát itt lehet, hogy kéne mondani valamit, hogyha magyarul lehetne, vagy angolul, de helyette inkább itt az arcom, és sikerült egy fél mondatot hozzátenned még mondjuk mimikában.
Nem. És nem ezt kell? Nem is nagyon szerettem, az a fajta vagyok én is. Bármilyen fél szó hozzátéve egy forgatókönyvhez, ha csak nem az a kérés, félreértés ne essek, ha csak nem az a kérés, ha csak nem az a filmnek a jellegzetessége, ha nem követeli meg a forgatókönyv azt, hogy körbe menni. Eddigi tapasztalatom szerint az ések, a hogyak és a de, vagy a majdnem, vagy a bármi hozzátett kötő, vagy toldalék, vagy bármilyen szó, ha szigítja a dolgokat úgy érzelmileg, úgy mentálisan, mint konkrétan a film dramaturgiája szempontjából is. Úgyhogy ezeket eddig is kerültem, most is kerültem, és ha még alkalmam lesz rá, ezután is fogom kerülni.
Azt mondtad, hogy az olaszok szeretik azért rögtön nyilvánossá is tenni a véleményüket. Például az ilyen első jelenet után voltak ilyen nagy ráismerések, vagy ilyen tisztázások, hogy hát figyelj, srác, ezt tulajdonképpen így most megtanult ezt a szöveget, de amúgy nem beszél olaszul, vagy. Tehát, hogy foglalkozott-e bárki ezzel, illetve a másik, ami ehhez kapcsolódik, hogy ezt mindig mondják, hogy a magyar anyanyelvnek a sajátossága, hogy idegen nyelven nagyjából, hogyha nem anyanyelvi szinten beszélünk, vagy időben tanulunk meg, akkor mindig lesz akcentus, és hogy körülbelül Hollywoodban lehet látni azt, hogy mindig a kelet-európai hős szintjéig jut el a magyar sztár, vagy nagyon ritkán annál tovább. Tehát, hogy itt például volt-e, főleg, hogy meghagyták a te hangodat, teljesen jónak ítélték, vagy azt mondták, hogy ha van akcentus, akkor ennyi kell. Tehát, hogy mik voltak akkor azok a visszajelzések?
Nem csak a rendező izgult, mert ugye voltak itt producerek is, meg akik
azok tudnak csak igazán izgulni.
Abban, hogy egy jó dolog történjen ők is. Ez számukra is egy izgalom volt. Na most ilyen jellegű visszajelzések voltak, hogy nem, hogy rendben van, hanem hogy abszolút rendben van. Ez kecsegtető. Na most az, hogy idegen nyelven, itt ugye kellett franciául is beszélni. ott volt egy olyan fajta kérés, mivel hogy amúgy megint a szürke senkik után megint van egy szerepem, amiben megmaradt a családnevem, tehát itt ebben László Molnárnak hívnak engem karakter szerint, aki felvállaltan, ugye a név is jelzi, hogy a milyen környékről érkezik, mindenféle akkor is nemzetközi szervezetek, szélső jobb és szélső bal oldali szervezetek periódusában vagyunk, ahol mindenféle nemzetiségek vannak, tehát lett volna itt egy ilyen könnyű menekülő, hogy azt mondani, hogy hát persze neki azért van ez az akcentusa, mert hogy ő onnan van, és egy ilyen szervezetnek a része, és ott mindenféle nemzetiségek voltak. Ergo, hajrá Bábel, nyomja mindenki a közös latint, bármi is legyen az. Na, de itt az egyedüli dolog az ott a franciánál volt azt mondva, hogy ott be lehet csúsztatni, szinte kérve volt, hogy ott lehet adni neki, pedig ott a, ugye, ahogy említetted volt, hogy a, hál' Istennek a román nyelven ott se tudnak úgy eladni, hogy ne tudjak róla, és az még majdnem, hogy szinte könnyebb lett volna, mint az olasz. Kérték, hogy legyen, akkor ott néha umlauttoltam egyet-egyet a franciába, hogy érződjön rajta. De az olaszban nem, és ugye láttam tényleg együtt nézőkkel a filmet Nagyvásznon, ami mindig egy külön élmény, és onnan is az utólagos visszajelzések, mert ugye volt sajtóvetítés is, és akkor onnan is jöttek. Hál' Istennek mindenki azzal jött, hogy de hát ez az olasz, ez így honnan van neked? Hát mondtam, hogy figyeljetek, nincs, ez valójában nekem nincs. Ez lett így egy ennyike, majd aztán szevasztok. De zsenge fiatal koromban voltam Olaszországban egy csodálatos Commedia dell'Arte mesterképzésen, és megint csak segített az, hogy startból két nyelven minimum tudok beszélni, tudtam már akkor is, és a Commedia dell'Arte és annak az energia és maszkkal való dolgozás és mindenféle. Hát az úgy történt, hogy ugye első nemzetközi volt, ugye ott angolul gagyogtunk egy kicsit, majd aztán nekiálltunk játszani csodálatos Antonio Favá maszkokkal, és második nap akkor mindenkit bátorítottak, hogy hát próbálja meg az anyanyelvén az energiáit használni. Nekem a magyar az anyanyelvem, ugye akkor elkezdtem magyarul. Érdekes, mert a nyelv által hordozott energiák az én saját tapasztalati élményem belül például, tehát nekem jobban ment románul, amit harmadik nap próbáltam ki, ugyanazokat az improvizációs helyzeteket és interakciókat végigcsinálni, valahogy a nyelvnek az energiája pörgősebben és jobban ment. Majd a harmadik naptól két héten keresztül én egy ilyen gibris olaszul nyomtam, amit mindenki értett. Persze megint csak Arlecchinoként, vagy Dottoreként, vagy Pantalóneként könnyű menni, mert ott is a kommunikáció több szintű, nem csak verbális, de fontos az is. De ilyen helyzetben megint mondom a kötött pályát, amikor tartanod kell magad egy ilyen magasan intellektuális megírt szöveghez, ez volt ennek a filmnek a kihívása.
Lehet, hogy ez egy oltári ostobaság, ami eszembe jutott.
Mert hajrá, hát azért... nekem rengeteg, másodpercenként három jut eszembe, úgyhogy ne szégyed, kérlek.
Hogy volt már alkalmad rengeteget játszani magyarul és románul is. A magyar az anyanyelved, tehát az olyan, mint a lélegzés. A román viszont majdnem anyanyelved, de valahol mégis annak a része, hogy nekem elő kell adnom valamit másoknak. És hogy még akkor is, hogyha a legátszellemültebb színészi játékról van szó, lehet, hogy az ösztönösebben vonzza az esetedben a román nyelvet.
Nem, de ez sokkal egyszerűbb. Nekem a román nem az anyanyelvem. Én a románt egy organikus idegen nyelvként kaptam, ami annyira automatizmussá vált, hogy nincsenek váltásszüneteim. De nem az anyanyelvem. Tehát, hogy ezzel nem védem a jaj Istenem, mi arra szorulna a magyar anyanyelvem, hanem nem akarom megsérteni a senkit, akinek a román az anyanyelvem, mert hogy van egy olyan dolog benne, hogy olyan szinten, akár regionalizmus szintén is tudom, uralom, bírom azt a nyelvet, hogyha valaki melegebb tájövekre szeretne engem elküldeni, akkor az ő saját helyi specialitásaiban tudom viszonozni neki ezt a dolgot, hogyha éppen ennek az esetben, ezt szoktam így viccesen mondani. De azt hiszem, hogy valahol ott vagyok a román nyelvvel, hogy tényleg egy szinten van a magyarral, de nem nevezhetem annak. Magyar család, óvodától kezdve egészen egyetemig magyar képzés. Van ez a magyarországi kérdés, mindig én is megkaptam pár szó. Nagyon kedvesen különben néha, hogy te hol tanultál meg ilyen jó magyarul? Hát tudod, én ott tanultam meg magyarul beszélni, ahol nekem erre alkalmam adódott, nem mintha opció lett volna. De ezt már kérdezték különben, ennek a legviccesebb formája az volt, amikor dzsumbú kutyámat sétáltatva hajdanában még Kolozsváron reggel kávését a és ilyen szükségletek elvégzése a kutyának is, és akkor a kutyás baráti körben valaki érkezett egy új ember, és ugye mindig van egy ilyen bohóc a társaságban, itt is volt egy srác, aki mutatott be mindenkit mindenkinek, ugye főleg az újan jötteknek fel, és jött ez a srác hajnali energiákkal, és nézd meg, itt van ő, és ő, és most akkor a csoport tagja, és akkor nézd, és mondtam, igen, igen, Román, és mondtam Dzsumbó, hogy Dzsumbó, gyere ide, gyere már, gyere, menjünk, mert nekünk most éppen be kell menni a susnyásba. És akkor így megállt a srác, és azt mondta, hogy de hát a te kutyád nem beszél románul? Tudod, mert így én magyarul beszéltem az amúgy, akkor hamás naucer német kutyámat. Csak így ránéztem, és mondtam, hogy igen, és ez a remény
tovább. Arra gondoltam, hogy mivel a román tulajdonképpen nem anyanyelved, tehát amikor neked a románt elő kell venned, egy tipp, hogy könnyebben veszed elő, mint az angolt. Vagy ebben tévedek?
Hivatalos formában angolt sosem tanítottak nekem, kivéve Szatmár Németiben 2 hét érettségi előtt kétségbeesésemben valami egyébbel akartam foglalkozni, és akkor még kis Beának hívták, ha jól emlékszem, ugye Beácskát, akihez elmentem, és azt mondta, figyelj, valami egyébben kéne foglalkozni, te angolt tanítasz, gyere taníts angolt, és akkor 2 hétig, és utána pedig Amerikában tányérmosás közben a keleti parton nyári egyetemista munkák közepében tanultam meg braziloktól, afgánoktól. Ez az alapja az én angolomnak.
Felnőtt fejjel megtanulni egy idegen nyelvet, akkor is más, mint beleszületni egy olyan közegbe, ahol persze, hogy a közvetlen környezeted az anyanyelveden szólít meg, és ugye magyar intézményekben tanultál, ahogy mondtad is, de azért nem kellett olyan messzire menni, hogy találkozz emberekkel, akik meg egy teljesen más nyelvet beszéltek, és nem, azt ugyanúgy megérte.
Figyelj, nem igaz. Van egy olyan, tudod, haza a magasban, meg mindenféle marhaságok el voltak nekünk adva időközben. De én a saját szerény meglátásom szerint, tudod, egy adott pillanatban én aktívan kerestem azt, hogy a társadalmi kapcsolataim még Erdélyben legyenek olyan szívesek, és legyenek már egy kicsit kevertebbek, mint amilyenek, mert miközben haza a magasban, és nem tudom micsoda, a közben erdélyi társadalom tagjaként én teljesen lazán úgy éltem le az életemet, hogy ajtótól ajtóig bárhova kopogtam, magyarok nyitják az ajtót, magyarul szólnak hozzá, tehát hogy lehet egy ilyen sánc életet is vinni, tudod, egy ilyen árokban élni, és majdnem nem veszel részt annak az országnak a társadalmi életében, amiben belecsöppentél, mert hogy meg lehet úgy csinálni az életet. Sőt, mondom, hosszú ideig az volt a tapasztalatom.
Hát de vannak aztán hivatalos
dolgok. A hivatalos állami bármivel, nyelvvel, vagy kultúrával, vagy bármivel is, hogyha én arra mozgultam, és egy adott pillanatban lett egy olyan igényem nekem, még amikor azt mondtam, hogy várjál, lépjél ki egy kicsit a komfortzónádból, légy egy kicsit kíváncsibb, rengeteg barátom lett ezzel. Rengeteg barátom lett, és akkor így lett filmfesztiválok, Kolozsvár, TIFF, nyavajatörés, bármi. Hajdanában én elmentem Gyergyóba, egyet a Figura Színházhoz, volt egy éven még egyetem előtt ott, amikor azt mondtam, hogy kipróbálom, hogy lássuk, hogy mivel leszik iszek ezt a dolgot, kell ez nekem, nem kell nekem ezért. És elmenve oda volt, felvettek, jól sokan oda mentem, elkezdtem ott élni Gyergyóban, és mentünk reggelente kávézni, ugye? És akkor én mindig mentem, mert annyi megvolt bennem az előző életemből, ugye máshonnan Nagybányáról, Kolozsváról, akárhonnan, hogy bemész egy kávézóba, és akkor azt mondod, Romani, kérek szépen egy kávét. Tudod, jó napot kívánok, olyan, és nincs ezzel semmi baj. És 2 hétig mind mentünk ott, és kávéztük, és mindig oda mentem, mondta, hogy bunazio, a dacin varok, frumoszok a fia. És válaszoltak szépen vissza, úgy adták a kávét, nem volt ez semmi gond, majd utána egyszer csak 2-3 év után megkérdezték tőlem a barátaim, hogy te figyelj, mi a helyzet veled? Hát mondom, mi legyen? Hát figyelj, oda mész hozzá, másiktól mindig kéred a kávét, hát ő megmondja neked, de hát itt mindenki magyar című. Ez a 90-es években volt, tudod? Mm. Tehát az, amikor román körökben szokták mondani, hogy Székelyföldön nem beszélnek, vagy nem annyira, vagy az volt Hajdanában a helyzet, meg még azért néha most is, hogy nem. Hát azért nem biztos, hogy annyira sikerül uralják a román nyelvet, mert nincs, akivel beszéljék. Nekem ilyen szempontból Nagybányán felnőve, ahol egy ilyen Hajdanában egészen nagy közösség volt akkor, amikor a város 125 ezres volt, akkor ott volt 25-30 ezer magyar, ugye? Meg mondom megint az összes oktatási intézményével együtt. De hogy egy valamilyen olyan búvó patakként élő kisebbség. Nekem ott én a románt, hogyha az angolt így mondtam neked, alapja az a tányérmosás, ott a románomnak a focizás volt az alapja. Tudod? Mert persze tanították az iskolába, és ne érts félre. De úgy tanították, mint román nyelv és irodalom, kezi csókolom. Persze, most akkor nem akarom a hátrányot, ugyanazt kellett tanuljuk, mint a kollégáink, akik más osztályba jártak, és nekik az anyanyelvük volt. Most már kicsit változott a helyzet, idegen nyelvként is próbálják tanítani a románt. De utána, hogy kimentünk focizni, és persze, hogyha azzal tudtad, hogy kinek milyen nyelven kell kiabálját, tudod? Tehát, hogy Torinóból ezt így jól megbeszéltük.
Igen, igen, és ezért is akarok visszakanyarodni, mert ugye a nemzetköziség az, ami tulajdonképpen itt már kiviláglik. Arra gondolok, hogy amikor odaállsz mondjuk, és azt mondod, hogy kérek egy kávét, és azt nem magyarul teszed, hanem románul, vagy angolul, nem érted azt, hogy egyel több gondolatot kell rászánni, mint hogyha magyarul kérned?
Egyáltalán nem.
Gondolom ezt a nemzetköziséget, a nyitottságod miatt egy ilyen szituációban, konkrétan most Torinóban is megéled, hogy eszedbe nem jutna angolul kérni kávét, ha már egyszer az olaszt minimum ennyire megtanultad.
Hát figyelj, hogy egy kávét kérjek, azt még a film előtt is tudtam. és nem egy gond. Persze a harmadik mondatom az, hogy figyelj, bocsáss meg, mert elkezdenek velem beszélni, és mondani, és nem tudom, mit csinálni, tudod. És mondom, hogy jó, de akkor most erre beszéljük meg, hogy én nem feltétlenül uralom ezt a nyelvet. És akkor mindig nevetünk egy ott, és akkor megadnak egy kávét, és hozzám szólnak olaszul. De amúgy nemzetköziség. A bogotai Jócska piacon, Kolumbiában vettem egyszer egy tárgyat, eltöltöttem ott egy gyönyörű 60 percet, vagy 90-et. Imádok Jócska piacra kijárni, és megtetszett valami, és az úriember az nem beszélt ugye csak spanyolul, én meg spanyolul nem beszélek. Vagy mondjam, eddig még nem kellett.
Akartam mondani, hogy a méget mindenképpen tett hozzá, a te esetedben vissza.
De állok elébe. Elbeszélgettem ott, Isten áldja meg egy, remélem még a környéken van egy úriemberrel, aki dupla idős volt, mint én. Ő nem beszélt magyarul, pedig rákérdeztem, mert sose tudod alapon. Igen. Én nem beszélem spanyolul, és ezekben a helyzetekben különben, amikor nem beszélem azt a nyelvet, én olyankor magyarul szoktam beszélni.
De nem teszel egy próbát az angollal, ami már ilyen esperantó?
Nem, amikor látod, hogy nincs értelme, akkor nem teszel egy próbát az angollal. Jócska piac, Kolumbia, Bogota. Nem próbálkozol angol, egy nyugdíjas úriember, nem próbálkozol angol. Ezeket így be tudod lőni körülbelül, tudod, hogy mi a helyzet. És akkor ültünk ott egy járdaszegélyen, iszogattunk egy kávét, beszélgettünk, el nem hiszed mennyire kellemesen, mondom, ő az ő nyelvén, én az én nyelven, közben még jöttek, mentek az emberek, ők is leültek, ezért még hoztak egy kávét, még megbeszélgettük, és ez volt egy óra, másfél óra, gyönyörű élményem. És a végén nekem akarta, rám akarta tukmálni, hogy vigyem el ingyen azt a kis dolgot, amit én éppen kinéztem magamnak. Persze én meg akkorára már a dupláját akartam fizetni neki. Egy végtelenül kellemesen eltöltött egy-másfél óra volt. Megint csak mondom, a nyelv az csak egy kommunikációs eszköz.
Erre gondoltam, hogy azért a világ több táján való jelen léted, akár párhuzamosan is, néha azt érzem, hogy több dimenzióban egyszer. Egy dolog a nyelv, de a kultúra részeként, akár mondjuk a különböző színjátszási technikák, és gondolom ebben az esetben, hogy elsősorban olasz művészekkel dolgoztál együtt, a rendeződ is olasz volt, olasz közegben vagy, de azért ővele, hogyha egy instrukciót meg kellett beszélni, akkor azt angolul tettétek.
Igen.
Azt lehet mondani, hogy az egész forgatásnak a nyelve az angol volt, vagy csak veled beszélt angolul?
Egyrészt csak velem beszélt angolul. Amikor csoportosan akart valamit mondani, nekem ilyen helyzetekben látva azt a dolgot, hogy jó indulatúan történik, és egy cél érdekében valami, általában én szoktam azt mondani, hogy figyelj, én vagyok itt a kakuktojás, légy szíves, használjátok azt a nyelvet, amiben egyszerűbb a kommunikáció nektek. Ha valami olyan hangzik el, ami hatással van arra is, amit én kell csinálnom, akkor persze kérlek, mondd el nekem is angolul. Vagy számomra, ahogyha saját specifikus instrukciókat adsz annak az embernek, aki ezt a karaktert játsza, akkor azokat meg nekem. De itt rácupannék arra a te mondatodra, amit mondtál, hogy az olasz különbségek, vagy sajátosságok, vagy a szakma megközelítése, vagy az tényleg van. Ámulatva ejtően szépen tudják csinálni. Megint csak azt mondom, hogy olyan szakemberekkel, a szakmájuk csúcsán lévő emberekkel volt alkalmam dolgozni. Az eszköztár, és amihez ők hozzányúlnak, és amiből ők merítenek, igen, más ajtón nyitnak be ugyanoda. Mert ugyanoda akarunk mindannyian megérkezni. De több ajtó van ahhoz a teremhez. És ez csodálatos nézni. Itt van egy kicsi párhuzam az én háttérország történetemmel, mert a különbség és hasonlóság ez körülbelül ugyanaz, mint például színházi színészkedés, vagy egyáltalán a két különböző felfogás, a román és a magyar színházi megközelítések között. Tehát, hogy ezzel tudnám nagyon hasonlítani. Hogy ugyanaz, tudod, a vége, ha jó, akkor érdekes megnézni, hogy ki hogy került oda, és akkor észreveszed, hogy másképp kerülnek emberek oda. Van, aki fejest ugrik, van, aki sisakot tesz, van, aki lábbal indul előre, van, aki megkerüli az ugrótornyot, és becsobban a vízbe. De hogy megint, hogyha a végeredmény felől nézed a dolgot, és nehogy Isten egy jó végeredmény vége felől, akkor észreveszed, hogy mindannyian a szoba felé tartunk, csak hogy lehet, hogy több útja is van oda kerülni, nem egy ilyen egyverziós labirintus ez.
Pontosan tudjuk, hogy milyen íze van egy olasz filmnek, egy franciának, még talán a magyart is meg tudjuk objektíven ítélni, de azért abban egészen biztos vagyok, hogy vannak olyan területek, amin nem találnánk fogást, de lehet, hogy én ezt csak nézőként gondolom így, mert ugye annyira mi is átvettük, hogy erőteljesen elmentünk abba a típusú valótlan nyugati színjátszásba, ami ugye nyilván Amerika, Anglia, és hogy produkciója válogatja, tehát nem általánosítok.
Ezt akartam mondani, hogy vigyázz az ítélkezésekkel, meg a sztereotípiákkal.
Nem, azért is mondom. Persze, csak azért, hogyha arányaiban megnézzük, akkor sajnos a független filmek között találjuk meg azt, amelyiknek abszolút több élete van. Míg, hogyha egy macskajajra gondol az ember, most tényleg egy ilyen nagyon sztereotíp példát, akkor tudjuk, hogy az meg milyen ízű. Na de, érted, megnézek egy kínai filmet, én meg nem mondom, hogy az adott illető jól játszik-e, vagy sem.
Hát voltunk ugyanebben a helyzetben például a koreai filmekkel is, nem? Amikor azt mondja, egy időben ilyen abszolút egzotikumoknak tűntek, utána meg végtelenül jól összerakott filmeknek tűntek, és utána meg hoppá, várjál, mert ezek valójában jó filmek. Tehát, hogy valahogy egy ilyen agytréning is, vagy ne, hogy Isten, az iráni filmekkel, tudod, amik, Isten, bocsássa meg, olyan szintű, de megint csak az, hogy én figyelj, olyasmiről beszélek, amit nem akarok senkit megsérteni, de annyira európai filmeket csinálnak, hogy így az embernek az agya fogja magát, és lemászik a nyakára.
Van egy képünk, egy valótlan képünk mondjuk róluk.
Azt hiszem, hogy van. Azt hiszem, hogy létezik egy olyan, ahogy Pistik elképzeli, hogy akkor jaj, hogyha ez egy ilyen film, akkor ennek ilyennek kell lenni. De nem vagyok meggyőződve, hogy láttunk eleget ahhoz, hogy ezt akár igazolni is tudjuk ezt a véleményünket. Van egy ilyenem, hogy így hoppá, várjál, fú, mi van itt? Micsoda film ez, micsoda alakítás ez, micsoda rendezés ez, micsoda profizmus ez itt.
De mondjuk az nem baj, hogy vannak közös és vannak nagyon-nagyon sajátságos megnyilatkozások.
Sőt, már hogyha... gyere, ne féljünk tőle, sőt, mennyire jó az, hogy vannak, de majdnem szinte jobb a különbségeknek, mert ugye arra vagyunk kíváncsi. Ez olyan, mintha elmész egy külföldi országba, és akkor ugyanazt tennéd, mint otthon. Majdnem kár elmenni.
Hát igen, hogyha az evésre fókuszálunk, de azért látjuk, hogy szerencsétlen amerikai színészek, amikor itt vannak, akkor a második nap után, miután a gulyáslevessel kicsinálták magukat, akkor jön a gyors étterem, mert az
hát
legalább ugyanolyan.
De most nem akarom azt mondani neked, hogy én mekkora örömmel futottam egy bizonyos gyors étterem lánc után. Hát nem a második nap után, de az ötödik, nem, negyedik szerintem nap után, mikor Dél-Koreában hihetetlenül finom kajákot, ezek az éttermek, amikor oda le kell ülni, és akkor te készíted meg nagyrészt magadnak egy ilyen van, fortyogott egy víz, és akkor te rakod össze a húst, vagy te sütöd meg magadnak, vagy te főzöd, vagy te párolod meg, de nagyjából nem tudod, hogy mit eszel, vagy mert ilyen meg vannak számozva a fotók a falon, és akkor kész valami, kihoznak valamit, leülsz, megeszed, végtelen finom. Mindenhez jár a kimcsi, ugye, az most már annyira divatos lett nálunk is, hogy mindenki tudja, hogy mi az.
Igen.
De hogy miután 3-4 napig ettem ezeket a finomságokat, utána egyszerűen kellett valami, amiről tudtam, hogy mi az. Pedig ugye amúgy nem szoktam megharapni ilyen szalvétapapírba tett ellapított fasírtokat.
Én most már Közép-Európára fogom mondani akkor a filmet, mert bízunk benne, hogy ilyen címen akkor, és be is hozzák tényleg, de miért ne hoznák, milyen sikere volt.
Nem egy könnyű filmről beszélünk különben. Igényel a néző számáról egy bizonyos fajta, hát nem is tudom, hogy micsodát.
Kíváncsiságot. Nekem ez volt az érzésem a trillert megnézve.
Kíváncsiságot, következetességet, koncentrációt, és nem ajánl egy könnyű utazást a film maga. Egészen klausztrofóbikus élményt sikerült itt összekalapálni. És tudod, a tapsokban sosem jó bízni, de hogy megtapsolták a filmet, sőt, prattak a beszélgetésre, és tettek fel kérdéseket, és érvényes kérdéseket, és kíváncsiak voltak a válaszokra is, egy egészen idegtépő film megnézése után. Eddigi élményeim szerint, és ennek is a fényében, amit mondtam, én azt mondom, hogy jól állunk. Nem kötött túl sok kompromisszumot a rendező. Sem a képi világában, sem az előadás módjában, sem a témában, sem a témák ütköztetésében, sem az ideológiák felvázolásában. Igényeltetik az aktív figyelme a nézőnek és a részvétele, és a reakciója is akár.
A tréler a te arcoddal kezdődik, és rögtön ez jutott az eszembe, hogy te megint nem kaptál pozitív szerepet.
Igen, és... tehát hogy megint az van, hogy a kardozós, csókolózós, lóháton hátranyilazós, ifjú hős szerelmes szerepe, az azt hiszem, hogy most már el kell engedjen.
De ez nem korosztályi kérdés.
Meg, akkor most már csak, hát igen, de látod, hogy most már Richard Gere és egyebeket kezd játszani, nem a szerelmeseket, úgyhogy ha már ő is azt mondta, hogy neki melege volt.
Figyelj!
Én meg anélkül, hogy lettem volna, az el kell engedjen.
De hogy egyébként az, hogy valaki pozitív szereplő, az nem biztos, hogy szerelmes. Tehát te asszociáltál rögtön erre. Én csak azt
ez
mondtam,
igaz,
hogy negatív szereplő.
Én vagyok a bűnös. Ez így igaz. Én asszociáltam erre. De tudod, hogy mi a helyzet? Hogy hál' Istennek azért, most aztán majd ítélje meg, aki akarja, tudod, de pár projektben részt vettem. Az, hogyha egy kicsit megnézed, ez így igaz, hogy billen ide is, oda is, de például a Deák Kristóf filmjében sikerült egy másik kíváncsiságomat is egy kicsit körbejárni, azt a kis humoros részét esetleg, ha a házmesterségnek, amit csináltunk mi azt a filmet, tehát hogy olyan volt, de ahogy mondod, az sem a szerelmes kategória. Ez
és az sem a pozitív szereplő kategória.
Hát jó van, de legalább vicces.
Igen. Legalább viccesen volt gonosz, igaz?
Ez így igaz.
Tehát ha a hasadékot nézzük, az nem egy negatív szerep, de valójában ott a viszonyrendszer, amelyben egész végig látunk téged, az egy ilyen kapcsolatkeresés, tehát semmiféleképpen nem azt látod, hogy itt két ember szereti egymást, legfeljebb a végére megnyílnak.
Figyeljetek, drága filmrendezők, hogyha ezt hallgatjátok, akkor valahogy az Isten szerelmére csináljátok már úgy, hogy legyen egy olyan is, ami tudjam azt mondani, hogy nem igaz, van nekem egy olyan szerepe, amiben nem erről van szó, hanem arról.
De,
valamit belelátnak az emberek, én annak nem vagyok Sajnos vagy szerencsére. Azt a dolgot én nem irányítom, hogy ki mi támadik velem kapcsolatosan. És hogy miben szeretne. Mindenkinek köszönöm, akivel volt alkalmam dolgozni, és akivel esetlegesen lesz alkalmam dolgozni. Én nem így nézem a szerepeket. Én nagyon keveset tudok erről az egészről. Egyet ellenben tudok biztosan. Hogyha nincs helyzet, én meg vagyok halva. És én nem tudok jó lenni. Tehát, hogy én fehérre nem tudok festeni. Uh-huh. Ha van, biztos van, aki tud, én nem. Tudod? Tehát, hogy, és lehet, hogy ez is vonza ezeket a dolgokat. Hogy például nem hiszek a jóban úgy, hogy bárki bármi tud, tudod, egyfolytában folyamatosan és minden helyzetben jó lenni. Uh-huh. Nem hiszem, hogy az jellemző az emberre, még a jó emberre sem. De én attól félek a legjobban, tudod? Az olyan jellegű jó emberektől, akik így folyamatosan minden helyzetben, minden állapotban, minden élethelyzetben, tudod, jók tudnak lenni. Nem, mi emberek szerintem egy kicsit mocskosabban vagyunk összerakva. És akkor én ott szeretek kapálózni, kapirgálni, csipegetni, ahol azok az életszerű dolgok van. Nem azokra helyezni a hangsúlyt, de hogy annak az embernek, akinek nem feltétlenül a legvilágosabb a lelki világa, meg vagyok győződve, hogy ott kell, hogy legyen emberi gyötrődés, jóra való törekvés, vagy tudod, tehát a teljes gonosz, úgy, ahogy nem hiszek a teljes jóban, nem hiszek a teljes gonoszbanság. Ott a szürke zónában, ott én nagyon szeretek. Nem tudom, az apró mesékben például a Szászotillája.
És a számból vetted ki a szót.
Tehát, hogy... Ja, hogy közelítettem erre ez a dologhoz? Elment, visszajött egy úriember, és akkor megérkezik a házba, időközben ott történtek dolgok, előtte van egy előtörténete. Hogyha én azt nem hiszem el, hogy az az ember valós változás vágyjal érkezik vissza, akkor én nem tudok tovább lépni, nincs második lépés. Tehát, hogy akkor mit játszok? Akkor azt játszom, hogy elment egy gonosz, visszajött egy gonosz, ugyanazt a gonoszságait csinálja. Elment egy ember, történt vele egy kis változás, visszajött, az a mocsok ember visszajött, valós vágya van arra, hogy harcoljon azért, hogy jó tudjon lenni, de az előélete egyszerűen nem engedi kilépni abból a dologból, ergo visszalép ugyanazokhoz az eszközökhöz, de nem úgy, hogy nem próbálta meg. Itt az árnyalat.
Jogos, bár ugye nézőként nyilván az első pillanattól felmerül az, hogy most ő tényleg ezzel a céllal jött, vagy pedig a feleségét meggyőzendő hajtogatja ezt, de hogyha abból indulunk ki, hogy igen, volt ez a szándéka, csak éppen nem ismeri a mintázatot. Tehát, hogy soha nem próbálta, és soha nem látta, mert nyilván ilyen ridegtartásban élt.
Vagy igen, de lehet, hogyha mindig ugyanazt csináljuk, amit láttunk, vagy amit ismerünk, lehet, hogy ér egy olyan tapasztalat, bíznunk kell abban, hogy embereket hatások érhetik.
Mi az, ami már tudod, hogy a következő feladatod, és hogy az éppen melyik országba hív téged?
A dolgok, tudod, kicsi spéttel történnek. Aha. Mindig, ugye ebben a szakmában. Most tekinthető megtörténtnek, ugye, hogy uh-huh. bemutatódott. Tehát ez, erről most mondjuk azt, hogy megtörtént, eddig soha nem beszéltem róla. Így vagyok a következőkkel is. Addig, ameddig nem történt meg, és akkor most már meghatároztuk, hogy mi a megtörtént. Én addig nem beszélek, mert hogy annyira olyan világban élünk, hogy unalomra nincs idő. Ameddig nem történt meg, addig nem létezik. Derűsen, szeliden állunk elébe, és reméljük a legjobbakat, ennyit tudok ehhez. És nem csak magamnak, mindenkinek. És mivel most ennek az ürügyén kapcsán, ebből a bolond szakmából, ugye, bárki, aki erre adja a fejét, Isten áldja meg erőt, egészséget, mosolyt, vidámságot, elmerült jelenlétet, mindenki vigyázzon magára, és a legjobbakat, érted? Tehát, hogy...
Igen, és vegyen sapkát és sálat, mert tél van.
Vegyen sapkát, igen. Sálat, igyon sok vizet, 2,5 liter vizet, igyon, mert hogy ez egy, tudod,
igen.
Ez egy tücsök zene.
Akkor figyelj, legyen az film, színház vagy kertészkedés, én akkor uh-huh. ahhoz minden jót. Én azt kívánom, hogy jó érzéssel. Készít.
Köszönöm szépen, és én ezt viszont kívánom neked is, és minden drága hallgatónak.
Molnár Levente színművész volt a vendégem, aki most Torinóból jelentkezett be a filmfesztiválról. Köszi szépen még egyszer, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszi szépen.
Toto, Azt hiszem, már nem Kansasben vagyunk.
A magyar, erdélyi és angol székhellyel is bíró művész rálátása a nemzetközi filmiparra valószínűleg összetettebb, mint sok színész kollégájának, ugyanis nem csak jár castingokra, hanem gyakran szervezi is azokat. Molnár Levente korábban elmondta, arra nagyon ügyel, hogy ez a kettő nem osódjon össze. Sose menne olyan castingra, amit ő maga szervez. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.